Nagyon ritka név a Durai. Tudja Miklós, hogy honnan származnak az ősei?
Tudom egészen pontosan. 200 évvel ezelőtt két vármegyében laktak duraiak, Árva vármegyében és Pozsony vármegyében. Az én őseim azok Árva vármegyéből települtek le Nógrád vármegyébe. 1849 után hiába volt a forradalom utáni elnyomás, azért a fejlődés nem állt meg, és volt fejlődés, alapítottak ipari üzemeket, kulturális intézmények jöttek létre. Az én családom hivatalnoki hivatás volt a hagyományozódó, aztán a jogászi, de egy része az orvos lett, tehát majdnem mindenki a családból valamilyen egyetemi diplomát szerzett.
Csak hogy a jogász édesapjának a gyereke ön geológus lett, a másik gyereke Éva pedig tanárnő. Tehát nem vitték tovább.
Ezen nem lehet csodálkozni a 1960-as években elmenni jogásznak a kommunista időszakban. Nem számított igazán vonzó foglalkozásnak, mert a jogi rendszer nem biztos, hogy a klasszikus értelemben vett jogot képviselte. De körülbelül 14-15 éves koromban újságíró szerettem volna lenni. Aztán megkérdezték tőlem a családban, hogy tisztességes ember akarsz maradni. Azt mondtam, hogy természetesen, de akkor azért gondolkozz más szakmán. Nem akarom mostani újságírókat ezzel megsérteni, de akkor egy újságírónak, hogyha tisztességes akart maradni, akkor nagyon-nagyon meg kellett válogatni a témát. Viszont ez a figyelmeztetés jó volt, mert akkor újra gondoltam sok mindent, és végül is egy olyan szakma mellett döntöttem, amihez volt vonzalmam, és az volt az archeológia. Egyrészt kövekkel, kövületekkel, meg maradványokkal foglalkozik, és fontos foglalkozása az ásatás. De ennek következtében két irányú gondolkodás indult meg bennem, mert nagyon szerettem a természetet, rengeteget jártunk kirándulni, a gimnazista koromban gyűjtöttem köveket, kövületeket, ásványokat, de archeológiára mentem felvételizni, csak hogy nem vettek fel. Amin nem csodálkozom, mert oda összesen 4 jelentkezőt vettek fel, és aztán következő évben jelentkeztem geológiára, de felvettek, és geológus lettem.
A szocializmusban amúgy is sokkal szabadabb volt a pálya, nyitottabb volt az út a természettudományok, mérnöki foglalkozások felé egy kisebbségének, vagy egy olyan családból származónak, akivel nem igazán volt elégedett a rendszer, mint a társadalomtudományi pályák.
Viszonylag sokat dolgoztam geológusként, mert ahogy befejeztem az egyetemet 1971-ben, a Talajtani Kutatóintézetben dolgoztam 1 évet, de az csak egy ilyen átmeneti segédkutatói asszisztensi állás volt, és onnan átkerültem a Tudományos Akadémiára ösztöndíjas kutatónak, és ott voltam egészen 1977-ig, és amikor letettem a doktori vizsgát geokémiából, nem folytathattam tovább úgynevezett tudományos kutatóként, mert a Városi Pártbizottság nem értett vele egyet. Ezért elmentem egy építkezési vállalathoz, Doprasztav, út- és hídépítővállalat, és ott voltam a tervező osztálynak a geológusa egészen 88. augusztus 15-ig.
Egész életében foglalkozott a geológiával, de nem geológusként ismerik. Ezzel ellentétben ön utakat meg hidakat épített.
Igen, mert hát nem volt más lehetőségem az, hogy mennyire felelőtlenek voltak a építkezés vezetők. Hiába mentem ki szakemberként, és adtam az utasításokat, hogy mit nem szabad csinálni, nehogy omlás veszély álljon be, nehogy olyan fölösleges anyagmennyiséget távolítsanak, ami rettentő sok pénzbe kerül. Hát érdekes módon mindig a fordítottját tették, mert pénzhez akartak jutni, minél több pénzt el akartak költeni, és például Alsókújin környékén, amikor a terelőutat építették, akkor egy nagyon csodálatos helyen ki kellett alakítani egy parkolóhelyet. És a hegyoldal az 3-4 méter vastagságú üledéklapokból állt. Gyönyörű felülettel meg volt merevedve a tengerfenéknek a hullámzása. Csodálatos volt. És arra kértem őket, hogy ne bántsák, hagyják itt. Mindenki a csodájájával fog járni. Be is írtam a építkezési naplóba. Nem az volt az első, amit szétromboltak.
Szóval költötték a pénzt, amennyire csak bírták, akkor ez a hagyomány, hogy Szlovákiában 1 kilométer autópálya vagy 1 kilométer út az többszörösébe kerül, mint bárhol külföldön, akkor ez a hagyomány ez szerint még a múlt rendszerben kezdődött. De térjünk vissza az egyetemi évekhez. Itt Pozsonyban nagyon is aktív diákélet volt akkoriban, a 60-as években. Durai Miklós egyik főszereplője volt ennek az aktív diákéletnek. Ez olyan természetesen jött, hogy keresték egymáshoz a kapcsolatokat, vagy ez a 60-as évek szelleme volt?
Korszellem is, de benne volt az emberekben is. Amikor a kommunista párt megengedte, hogy csemadok legyen, én akkor 4,5 éves voltam, és emlékszem rá, hogy mindenki, aki utálta is a kommunista rendszert, jött a csemadokba dolgozni, mert újra akarták építeni a szétvert magyar társadalmat. Tehát volt egy elhivatottságérzés az emberekben. Főleg én voltam gimnazista, és belőlem lett a Csehszlovák Ifjúsági Szövetség iskolai elnöke. Annak ellenére, hogy ugye nem voltam jó káder. De érezték, hogy szeretek szervezni. Persze büszkén mondom, hogy az alatt az idő alatt, amíg én vezettem a iskolában a ifjúsági szervezetet, egyetlen egy politikai gyűlés nem tartottunk. Minden mással foglalkoztunk, de politikai gyűlés nem tartottunk. És ugye amikor érettségiztem, közben dolgoztam is munkásként, és felkerültem aztán az egyetemre, azonnal tudtam kapcsolatokat teremteni a magyar fiatalokkal, és 1964-ben már szerveztük a József Attila Ifjúsági Klubot. 64 őszétől én voltam már az alelnöke, zöldfülű egyetemistaként.
Milyen rendezvényeket szerveztek? Mire volt akkor igény egy ilyen egyetemi ifjúsági klubban?
Mindenre, ami nem hasonlított a hivatalos rendszerhez. Főleg beszélgetéseket szerveztünk. Csodálkoznának sokan, hogy milyen szabadon nyilvánultunk meg. Egyáltalán nem félt senki, és mindenki mondta magáét. Ez nem azt jelenti, hogy nem volt hivatalos politikai vonal, de mi úgy éreztük, hogy mi sérthetetlenek vagyunk. És ez nem is volt teljesen véletlen, mert akkor volt Csehszlovákiában fellazulóban a kommunista rendszer, nem sokkal később következett 1968, ami hirtelen felemelt mindannyiunkat, és hát testestől, lelkestől benne voltunk mindenben, megalakítottuk a Magyar Ifjúsági Szövetséget. Hangsúlyozni kell, független volt. 68. április elején hirdettük meg, és július elejéig 20 000 támogató aláírást gyűjtöttünk be. Név, cím, minden adattal együtt. Senki sem félt adni a nevét hozzá, mert akartuk. Szerveztük a nyári ifjúsági találkozókat. Nem ilyen bulikat, hanem komoly értelmiségi összejöveteleket, és jöttek oda 18 évestől kezdve, 40-50 évesek is jöttek, mert annyira érdekelt őket, hogy mit csinálnak a fiatalok. De aztán 1971-ben mindennek vége szakadt.
A háború utáni nyomasztó éveket követően nyilván volt egy ilyen euforikus hangulat. 60-as években volt az a népszámlálás, amikor először merte vállalni a magyarság magyarságát, akkor meg is lepődtek, hogy hirtelen megint mennyi magyar lett.
Tudjuk képzelni, hogy 1961-ben a népszámlálás szerint 519 000 magyar nemzetiségű polgára volt Csehszlovákiának, 930-ban volt alig több, és közben mennyit kitelepítettek, a fronton meghaltak, elmenekültek, egy részük egy szlovákosodott, és majdnem ugyanennyi magyar volt 61-ben, mint 1930-ban.
Zárójelbe jegyzem meg, hogy jó ezt hallani, hogy tényleg akkor volt tartása a felvidéki magyarságnak.
Szerintem a legfontosabb vonala ennek az, hogy a családok akkor még jól működtek. Apáról fiúra szállt a meggyőződés, és a munkaszeretet, és a közösségi elkötelezettség. Én ezt láttam otthon, és én is ezt csináltam. És ez nyilván, hogy más családokban is így volt.
Ennek az euforikus és a világ felé nyíló és felengedő magyar politizálásnak volt egy ilyen nemzetiségi kicsúcsosodása is, ugye a nemzetiségi törvény, amelyről egyszer valahol azt írta Miklós, hogy azóta se született jobb.
Alkotmánytörvény volt, a 144-es számú törvény. Nem született jobb, de sokkal jobb születhetett volna. Elő volt készítve Prágában 1968. október 27-én, és éjszaka kicseréltették az előterjesztett anyagot, le volt helyezve a képviselőknek az asztalára. akkor az volt a szokás, és a képviselők nem is tudták, hogy nem azt fogadják el, mivel ők megismerkedtek. Tehát egy egészen megcsonkított torszülöttet. Ennek ellenére az alkotmányban azóta sem lett ettől jobban megfogalmazva a akkor még csehszlovákiai, most a szlovákiai magyarok jogállása.
Azon kívül, hogy azt látta, hogy a családjából mindenki megpróbál magyar életet élni, és magyar rendezvényekre járni, és érdeklődött a közügyek iránt, mégis mi az, ami önt ennyire a politika felé tolta, hogy tulajdonképpen elsősorban politikusként ismert?
Én a politikát sosem politikaként fogalmaztam meg, hanem magyarul közéletként, közösségszolgálatként. És 1990-ben, amikor megalakítottuk az együttélést, akkor sem az ideológián vagy a politikai értékrenden volt a fő hangsúly, az értékrend az vitathatatlan volt, hanem elsősorban, hogy hogyan tudjuk a közösséget képviselni. Mi nem mondtuk magunkról azt, hogy liberálisok vagyunk, vagy baloldaliak vagyunk, vagy jobboldaliak vagyunk, még közösséget akarjuk képviselni. Ez volt a fontos. A keresztény értékrend szerint. Hozzáteszem, a keresztény értékrend szerint egy baloldali is tudja képviselni a közösséget, hogyha akarja. A szociális érzékenység az teljes egészében illeszkedik a keresztény értékrendhez.
Szülei, testvére nem mondták azt, hogy Miklós, hagyd abba, ne sodródj bele ennyire a politikába, mert ez életveszélyes?
Soha nem mondták. És amikor a 70-es években el kellett indítani azt a tevékenységet, ami miatt aztán egészen nyílt konfliktusba keveredtem a akkori hivatalos hatalommal, a Jogvédelmi Bizottságot, amikor elindítottuk, akkor sem mondta senki a családból, hanem segítettek. Mert tudták, hogy igazán van, hogy ezt kell tenni. És amikor börtönben voltam, akkor sem hánták a szememre, csak azt mondták, hogy vigyázz magadra.
Akkor nem lehetett tudni, hogy ez meddig tart, és hogy nem üldözik el az országból.
Egyik kihallgatás alkalmával a titkos rendőr, aki kihallgatott, azt mondta, hogy magának semmi keresni valója nincs ebben az országban. De először le fogja ülni 10 évet, aztán majd kirúgjuk. Jó, hát persze minden másként történik szerencsére, nem úgy, ahogy titkos rendőrök elképzelik, ha csak nem tesznek az ember életének a végére pontot. De tény az, hogy amikor ugye már olyan helyzetben voltam, hogy nem tudhattam azt, hogy melyik nap fognak letartóztatni, 79-ben a titkos rendőrség megszállt a szülői házat Lasoncon. Hát sajnos ez meggyorsította apám halálát.
Mégsem mondta azt, hogy hagyd abba.
Ő csak annyit mondott, hogy vigyázz magadra. És igazad van.
A 70-es évek végén alakult meg a Jogvédőbizottság. Mi volt az a pillanat, vissza tud emlékezni, amikor arra gondolt társaival együtt, hogy na, most van az, hogy egy szervezetre van szükségük, már csak szervezet formában lehet feltartóztatni ezeket a rossz, negatív folyamatokat.
Ez 78 őszén, 79 tavaszán következett be. Megkaptuk az információkat, hogy mit terveznek a magyar iskolák ellen. Felszámolják a magyar nyelvű oktatást a magyar iskolákban, vagy pontosabban tantárják nagy részének a magyar nyelvű oktatását. És hát persze először gondolkozni kellett, hogy mit lehet ez ellen tenni. Kiderült, hogy nincs olyan legális eszköz, amivel ezt meg lehet akadályozni. 4-en ültünk, vagy 5-en ültünk az asztalnál, és beszélgettünk erről, hogy mit lehet tenni, és én azt mondtam, hogy vállalni kell a nyílt tiltakozást. Hát ők ezt kételkedve fogadták, nem bíztak a sikerében, részben azért, mert az nyílt szembenállást jelentett a hatalommal. És én erre azt mondtam, jó, akkor kezdjük másként. Ne vállaljuk nevünkkel, de adjunk nevet valamilyen módon, hát ez lett a Jogvédőbizottság, és kezdjünk írni tiltakozásokat, terjeszteni tiltakozásokat írásban, és arra biztatni az embereket, hogy ők is ezt tegyék. Igen, így kezdődött. Meg is indult a rendőri akció már 79 nyarán. Azt hiszem 14-ünket vittek el kihallgatásra, és mindenkivel aláirattak egy nyilatkozatot, hogy ilyen tevékenységet nem fog folytatni. Noha senki sem ismerte be, hogy ilyen tevékenységet folytatott, egyedül én. Mert úgy éreztem, hogy ezt be kell ismerni. Mert akkor lesz súlya. Mert hogyha elbújok, akkor súlytalanná válok. Én beismertem, hogy igen. mindenkit körbe kérdeztek, hogy ismer-e engem, hát mindenki bevallott, hogy persze, hogy ismer. És akkor összeállt egy olyan kép, amiből ők sejthették, hogy ott igazán volt egy együttműködés, de én utána folytattam a tevékenységet, a többiek félreálltak. Az egyik, az most már nem tudom, hogy pontosan akkor-e, vagy pedig már korábban, de a titkos rendőrséggel együttműködött, nem is akármilyen szinten. És végül is ugye az lett, hogy 1982 tavaszán engem vád alá helyeztek, és letartóztattak. Elég sokáig húzódott ez az ügy, és ami azt jelenti, hogy elég sok dolgot elvégezhettem. És addigra már sikerült kiépíteni egy olyan hálózatot, amely tőlem függetlenül tudott működni. És ez volt a fontos, hogy úgy működjön, hogy ne lehessen rábizonyítani azt, hogy ez velem kapcsolatos, hogy velem van összefüggésben, az eszmével van összefüggésben.
Akkor ezek szerint nagyon jól konspirált, és tegyük hozzá, hogy sikerült megakadályozni a magyar tanítási nyelv száműzését a magyar iskolákból.
Igen, ez 1984 tavaszára érte el azt a pontot, hogy vissza kellett vonniuk ezt az elképzelést. De ezután letartóztattak másodszor is, és összesen 470 napot ültem börtönben. Ítélet nélkül persze.
A rendszerváltozás után kapott ezért valamilyen kárpótlást?
Semmit. Még csak elnézést sem.
A felvidéki magyarság is várja azt, hogy elnézést vagy bocsánatot kérjenek a második világháború utáni jogsértésekért. Megint előkerültek a Benes dekrétumok. Mit gondol Miklós, ott volt a rendszerváltozás minden fontos mozzanatánál, Prágában, Pozsonyban. Mit gondol, miért van az, hogy egyszerűen nem hajlandók a magyarságtól még csak bocsánatot sem kérni? Amit megtettek a németséggel és a zsidósággal szemben, ezt a magyarokkal szemben, ezt a gesztust nem hajlandók megtenni. Miért?
1991-ben, mikor a prágai parlamentben fogadtuk el a emberi jogokról szóló nyilatkozatot, én akkor előterjesztettem egy javaslatot, ami természetesen elbukott, és utána megkérdeztem a népi kamara elnökét, hogy tekintettel, hogy mi együttműködtünk valamikor a Kartában, Karta 77-ben, hogy hogyan is képzeli ezt, hogy maga, aki demokratának hallja magát, az emberi jogok és síkra szállt, hogy hogyan lehet megtartani egy ilyen 14 elemből álló törvénycsomagot a csehszlovák jogrendben. És erre azt mondta, hogy ha ezt kimennénk belőle, összeomlál az egész jogrend.
Magyarázza már el azt, hogy miért ömlana össze az egész csehszlovák jogrend, ha 14 Benes dekrétumot kivennék belőle?
Nem ömlana össze. Az akkori csehszlovák jogrendben még az egy olyan fontos eleme volt a csehszlovák építkezésnek, hogy el sem tudták képzelni, hogy ezt meg lehessen kérdőjelezni. Tehát a teljesen normálisan gondolkodó csehszlovák ember sem tudta elképzelni. Pedig ez alapjában egy rendes ember volt, de ő sem tudta elképzelni. És a mai szlovák politika sem tudja elképzelni. Úgy éreznék, mint hogyha nyilván ez egy félreértelmezése a jogrendnek, de úgy éreznék, ezt éreztem ki a szavaikból, hogyha ezt megszüntetnék, akkor tulajdonképpen a mai államiság alapjait vonnák kétségbe. Tehát ez egy rögeszme.
Milyen összefüggésben van a magyarok és a németek kollektív bűnössége és jogfosztása, vagyonának elkonfiskálása a mai szlovák állammal, a mai modern szlovák állammal?
Semmilyen összefüggésben nincsen, csak hogy ha nézzük a logikáját a csehszlovák építkezésnek, mert mindig a 1910-es évekből kell kiindulni, ahogy felépítették az egészet, tehát hogyan hozták létre Csehszlovákiát. Nem egy demokratikus tömegmozgalommal, vagy pedig a akkori belső jog felhasználásával, hanem nemzetközi politikai erőszakkal. És minden, ami erre épül, az az ő tudatukban még mindig annak a legitimitását vonná kétségbe, ahogy ez a rendszer itt létrejött. Ez az államalakulatok létrejöttek. Pedig teljesen fölösleges, mert másként is el lehetett volna indulni a térség átalakításának az útján. Igazi gond az volt, hogy ők hatalmat akartak. Nem a nemzetek jogaiért küzdöttek, hanem hatalomért. És ma is tulajdonképpen a hatalom elkötelezettjei. Mert hogyha nem lennének a hatalom elkötelezettjei, minden gond nélkül elfogadhatna a szlovák parlament egy olyan alkotmánytörvényt, ami érvényteleníti ezeket a dekrétumokat. És semmi nem történt. Mert ezek nevében már ma intézkedni nem lehet. Az a botrány, ami most a autópályaépítés kapcsán felmerült úgynevezett magyar földek utólagos kisátításával, az egy teljesen jobbtalan helyzet. Ugyanis ami ma szerepel a telekkönyvben, az az érvényes. Tőlem elkobozhattak ingatlant, de ha nem írták be a telekkönyvbe, akkor miután hatályát veszítette a benesi törvény, attól a pillanattól kezdve az én tulajdonom maradt. Ezt tudatosítani kell. Tehát semmi értelme sincs, hogy megtartsák ezt, mert ugye hatályát elveszítette már régen. Az érvényessége pedig csak nagyon értelmezhető jogilag, hogy visszamenőleg azt, amit végrehajtottak ennek értelmében, nem lehet semmisnek tekinteni. De érvényességét azért kellene anulálni, hogy ne keletkezhessenek fölösleges viták. Ráadásul ez egy szép gesztus is lenne. Ez pontosan olyan, mintha a hitleri törvényeket mai napig érvényesnek tekintenék. Olyan nem hatályosak ugyan, de még érvényesek. Pontosan olyan, mintha a haláltáborok legitimitását elfogadnánk. Bocsásson meg a világ. Benes legalább olyan náci volt, mint Hitler, csak éppensége nem volt lehetősége arra, hogy a magyarokat gázkamarába zárja. De mindent megtett annak érdekében, hogy tönkretelje, vagy felszámolja, vagy legyilkolja.
Az imént arról beszélt Urai Miklós, hogy bizonyos köröknek csak a hatalom megragadása és megtartása volt a célja, tulajdonképpen nem a nemzetek jövőjéről vagy együttéléséről gondolkodtak. A hatalom és Urai Miklós kapcsolat az elég különleges, mert Szlovákiában nagyon kevés olyan politikus van, aki tud hátra lépni. Az egyik éppen ön, másik például Ján Csarnogorszki, tehát akik önként a közösség érdekében hátra tudtak lépni. Ezek önök voltak ketten.
Aki részt akar venni a politikában úgy, hogy ne romboljon, annak azt is tudnia kell, hogy mikor kell visszalépni egy-két lépést.
Amikor egyesült a három magyar párt 98-ban, nem egészen 10 évvel a rendszerváltozás után ön hátralépett. Nem vállalt tisztséget ebben az új egyesült magyar pártban.
A pártok egyesítésének a alapgondolatát én fogalmaztam meg. De világos volt számomra már a 90-es évek közepén, és csak akkor lehetséges, hogyha ez nem az én irányításom alatt fog megtörténni.
Miért?
Mert akkor nem történt volna meg. Annyira gyűröltek engem a magyarok is. Néhányan. Valószínűleg születésemtől kezdve másként gondolkodó voltam. Tehát nem hatalomban, nem pozícióban gondolkoztam sohasem. És ugye hát a kollégáknak egy része, azok pedig kizárólag pozícióban gondolkoztak. Arról nem is beszélve volt, aki a pozíciót úgy próbálta megszerezni, vagy a pozíció együtt járó pénzt, hogy kiszolgálta azokat a szlovák politikai erőket, amelyek elviselhetetlennek tartották az ilyen politikai másként gondolkodásomat. Csupán erről van szó. Pénzről és hatalomról. Ezért tartunk ott, ahol most vagyunk, hogy sikerült a felvidéki magyar közösséget nagyon-nagyon szétverni.
Abból a 60-as évekbeli felszabadult, önmagát megfogalmazni tudó és céljaért kiálló felvidéki magyar közösségből lett egy ilyen nagyon megosztott, vitatkozó, egyre zsugorodó közösség, amely már a politikai érdekérvényesítésre is képtelen, mert még a parlamentbe se tudott bejutni.
1998-ban, amikor sikerült a pártegyesítés, nem sokkal voltak a parlamenti választások, 280 ezer szavazatot szerzett a Magyar Koalíció pártja, ami körülbelül annyi volt, hogyha a előtt pártoknak a támogatottságát összeadjuk. 2002-ben, amikor már 4 éve kormányon volt a MKP, érdekes módon növekedett a szavazók száma, 320 ezer fölé emelkedett, de a több magyar területeken elkezdett fogyni. 14 ezerrel kevesebb szavazatot kapott az MKP a több magyar területeken. És 2006-ban a 2002-es eredményhez képest már 60 ezerrel kevesebbet. Ugyanis az a magatartás, amit az MKP vezető politikusai képviseltek, az egyre inkább kezdte elriasztani az embereket. De még bekerült a parlamentbe, viszont a kormányban már nem, és azért nem kerültünk a kormányba, mert néhányan olyan igényekkel léptek fel, amire a kormányalakító Robert Fico azt mondta, hogy hát ez nem hajlandó teljesíteni. Tehát önmagunk okoztuk azt, hogy nem lehettünk kormányalakítók 2006-ban is. 2009-ben meg szétesett. És azok verték szét, akik akadályozták 1998-ig a pártok egyesülését. És amit most látunk, az ennek a következménye.
Tehát azt mondja, hogy amikor volt az a nagy egység, meg 300 ezer szavazat, amikor gyakorlatilag minden magyar elment szavazni, és minden magyar az MKP-re szavazott, akkor is volt tulajdonképpen egy másik vonal?
Ez az érdekes, hogy 2002-ben, amikor olyan sok szavazatot kapott az MKP, növekedett a támogatóknak a száma Kassa és Pozsony területén, ami azt jelenti, hogy azok kezdtek szimpatizálni hirtelen az MKP-val, akik soha nem szavaztak magyarokra. Ami azt jelenti, hogy észrevették azt, hogy megváltozik az MKP arculata. De ugyanezt észrevették a magyarok is, és azért kezdtek fogyni a magyar szavazók.
Amikor ezeket a folyamatokat látta, tanulmányozta, mert hát ugye Durai Miklós egyébként közíró is, nem csak egy nyugalmazott politikus és geológus, elemzéseket, politikai tanulmányokat, könyveket írt. Amikor ezeket a folyamatokat látta, akkor erről szólt, szóval ezeket nem tartotta meg magának, gondolom.
A 2002-es választásokat azt írásban kiértékeltem, hogy kb. 70 oldalas tanulmányt írtam róla a párt számára, de senkit sem érdekelt, mint ahogy később sem érdekelt a pártot a stratégiai tanulmányai. MKP-nak a vezető politikusai sohasem voltak szakpolitikusok.
Ez nem furcsa, hogy Szlovákiában melyik pártnak van szakpolitikus elnöke?
Jó, de hát bennünket nem az érdekel, hogy melyik pártnak milyen elnöke van, vagy vezetői vannak, bennünket az érdekel, hogy mi hogy cselekszünk, és mi szerint cselekszünk.
Most hogy kellene? Ez az a generáció, amelyiknek nem sikerült, az, ami Eszterházinak sikerült, az, ami Durai Miklós generációjának sikerült. Totálisan szétvert állapotban van a felvidéki magyarság, van több pártja, parlamenti képviselete nincs, európai parlamenti képviselete sincs. Ön, ha megkérdeznék, akkor milyen receptet adna?
Tulajdonképpen a felvidéki magyaroknak két pártja van. Van a MKP, és van a Mosztít maradéka. Tehát azok, akik a MKP-t szétverték, azok többé-kevésbé kihullottak a Mosztítból. Tehát én abból indulok ki, hogy ha újra akarjuk építeni a felvidéki magyar közéletet és a politikai életet, akkor ebből a két pártból kell kiindulni. Többiek nincsenek.
De vannak. Van összefogás, van Magyar Fórum.
Összefogás, Magyar Fórum nem képvisel társadalmi erőt. Az együttélésben is voltak németek, lengyelek, meg magyarok. Rutén parlamenti képviselői helyet tudtunk szerezni. Lengyel parlamenti képviselői helyet tudtunk szerezni. Senki sem mondta azt, hogy mi egy vegyes párt vagyunk. Miért ne lehetnének a Mosztítban is szlovákok? Hiszen, hogyha végig gondoljuk azt, hogy hogyan akarjuk képviselni a magyarok érdekeit, akkor nem lehet kitérni az elől a feladat elől, hogy a adott régiónak az érdekeit is kell képviselni, amelyben élnek ezek a magyarok. Magyarok együttélő nem magyarok, és a régió, amelyben ők élnek. Ez a három szempont a fontos.
Ön szerint az út, a jövő, az egy regionális délszlovákiai párt?
Igen. Nyilvánvaló, hogy abban túlnyomó többségben lesznek a magyarok. Az más dolog, hogy a magyaroknak a jogait így képviselem, a régiónak a jogait pedig amúgy képviselem, de a kettő nem lehet egymással ellentétben. Ebben kell gondolkodni. Nem abban, hogy hogyan fogok hozzásimulni a adott kormány, vagy a mindenkori kormányhoz. Azzal együtt kell működni.
75 éves Durai Miklós hol fog ünnepelni, hova hívja a családját?
Nem fogok ünnepelni sehol. Három nappal a születésnapom után van a megboldogult feleségemmel a házassági évfordulónk, és a sírja mellett leszek.
Köszönöm szépen.